figyelmüket a Margó Polc játékra, amennyiben az első emeleten könyvet vásárolnak, akár egy egész évre szóló olvasnivalót nyerhetnek. Következő beszélgetésünk szerzője a beszélgetés után fog dedikálni, hogyha gyorsan felszaladnak, akkor még talán visszaérnek az ő könyveivel is. A beszélgetésünk pedig a Lapozz és Parázz, Mersz már egyedül olvasni címet viseli, hamarosan ez is kiderül talán, hogy miért. Kovács Attilával, alias Holder Rózzal, Per Krisztina gyermekpszichológus meseterapeuta fog beszélgetni. Jó szórakozást kívánok!
Köszönjük szépen! Azt beszéltük az Attilával, hogy én fogom elkezdeni, hogy hogy kerülök ide, miért van itt egy könyvbemutatón gyerekpszichológus. Hát kicsit a téma miatt, egyszerre üdvözítő ez szerintem, mert tök jó, hogy el tudom mondani azt, hogy mit gondolok erről, és hogy miért fontos a parázás másrésztről, meg nyilván felveti azt a kérdést is, hogy akkor szabad-e ilyen könyvet írni, vagy hogyan kell megírni egy olyan könyvet, amitől lehet, hogy a gyerekek borzonganak. Szóval erről fogunk beszélgetni. Én elolvastam mind a két könyvet, egyrészt ez volt a dolgom, elolvasta a fiam az egyiket, a másikat még nem tudtam neki odaadni. Amikor az Attilával először beszéltünk, akkor megkérdeztem tőle, hogy miért 10 pluszos ez a könyv, szerintem kisebbek is olvashatják, de hát nyilván ez nagyon gyerekfüggő, és lehet, hogy erről is szó lesz majd, hogy azért a gyerekeknél ez nagyon egyénfüggő, személyiségfüggő, meg kontextusfüggő is. Jól be van lőve ez a 10 plusz, de hogyha egy szülő jól ismeri a gyerekét, akkor szerintem bátran el tudja dönteni, főleg, hogyha ő is belelapozott, mert olyan ez a könyv, hogy szerintem szülőként is izgalmas, akkor el tudja dönteni, hogy a gyereke kezébe adja ezt a könyvet. És akkor, hát engem így nagyon elvitt az a része, azt hiszem ez volt talán az egyik kérdésem, hogy mekkora gyerekeid vannak. Biztos van ebben valami saját élmény, meg hát nagyon sok mindenhez tudtam én is kapcsolódni, a szülőségemmel is, meg az életkorommal is, meg a hasonlókorú gyerekeimmel is, tehát hogy ezt is meg lehet szerintem benne találni, de hogy akkor, ugye annyit talán el lehet mondani, az egyik könyv az ilyen szellem témát hoz, tehát az izgalom vagy a parázás az a szellemeken keresztül érkezik, a másik meg egy ilyen örök klasszikus, a testrabló téma. Szóval, hogy jönnek ezek a témák, meg miért gondoltad azt, hogy ezen fognak parázni a gyerekek, mondjuk a szellemessel kezdjük, majd mi ez a szellem dolog?
Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Valójában még azért, mielőtt én erre válaszolnék, azért te még válaszolj a saját kérdésedre. Ugye, föltetted magadnak a kérdést, hogy szabad-e? És egyáltalán szabad-e paráztatni egy 10 évest, mondjuk egy könyvön keresztül? És erre azért most én is kíváncsi lennék, csak egy-két mondatban, hogy akkor szabad-e?
Izgi lesz, ha így vissza fogod dobálni a kérdéseket, válaszokat. Szóval, hogy nem csak, hogy szabad-e, hanem szerintem kell is paráztatni, tényleg ezt gondolom. Azért, mert a gyerekek maguk is paráztatják saját magukat, tehát keresik ezeket az élethelyzeteket. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és én ezt szeretem ezekben a könyvekben, hogy a gyerekek azért sok mindennel találkoznak, nem csak így könyvformájában, így a legkevésbé talán, hanem mondjuk az interneten keresztül, vagy így a vizualitásban, a médián keresztül néznek filmeket, videókat, tehát annyi minden megérkezik hozzájuk. Nem szabad szerintem őket ettől elzárni, de lehet egy olyan utat mutatni nekik, amivel viszont sokkal könnyebben fognak tudni a témához kapcsolódni. Még egy olyan analógia jutott eszembe, kicsit távoli, de látok a közönségbe szakmabelit, úgyhogy azért kapcsolom ezt ide. Szóval, hogy az jutott eszembe, ezt a Gyarmati Éva szokta mondani, aki nevelés lélektannal foglalkozó pszichológus egyébként, ilyen mindenféle atipikus gyerekkel dolgozik, meg a nagyon tehetséges gyerekekkel, és ő azt szokta mondani, hogy hát nem szoktak az autószerelők azon bosszankodni, hogy már nem Moszkvicsot, meg Trabantot kell javítani, hanem alkalmazkodnak ahhoz, ami van, és kicsit ezt gondolom, hogy még mindig félünk a témához nyúlni, miközben már a gyerekek sokkal előrébb tartanak. És szerintem például, itt a férjemmel is beszélgettem idefelé, mert ő a testrablós témában jobban otthon van nálam, szerintem látta az összes klasszikust, tehát hogy egyszerűen arról is szó van, hogy ezek alkalmasak lehetnek arra, hogy maga akár a horror, vagy ennek a sci-fi világnak az atmoszférája megérkezzen a gyerekhez, hogy valahogy bevezessük a gyereket ebbe a világba, amiben egyébként magától is bele akar menni szerintem. Igen.
És akkor most én válaszolok a kérdésre, ami az volt, hogy honnan jönnek egyáltalán ezek a témák. Hát egy könyvet én úgy tudok megírni, hogyha van egy jó ötlet, és az találkozik korábbi dédelgetett tervekkel. Tehát így áll össze valójában a dolog, és itt volt egy jó ötlet, de ehhez egy nagyon rövid történet tartozik. Tehát mielőtt még nem volt gyerekünk, mi is tökéletes szülők voltunk. És akkor kitaláltuk, hogy hogy lesznek majd tökéletesek a gyerekeink is. És az egyik ilyen elmélet az volt, hogy valahol olvastam, hogy mi magunk neveljük ki a hatodik érzéket a gyermekeinkből, amit úgy teszünk, hogy ő mondjuk valamit érez, amit mi nem gondolunk komolynak, és azt mondjuk neki, hogy á, nem, te ezt rosszul érzed. Ő jobban hisz anyunak, mint az érzéseinek, és a hatodik érzéket szépen lehúzzuk a vécén. És én arra gondoltam, hogy én ezt nem teszem meg, hanem hagyom, hogy a gyerek érezze, maximum majd megbeszéljük, feldolgozzuk, haladunk. És egy karácsony lehetett, nem volt a gyermek 3 éves, apukáméknak ilyen jó hosszú kertjük van, ami azért éjfél körül már mondjuk a sötétbe vesz, és kint a nyári konyhán megültük a karácsonyi ünnepséget, és ahogy megyünk befelé karomon a gyermekkel, mondtam, hogy induljunk, most már itt kint hideg van, és kérdezte a gyerek, hogy és a néni is jön ott belül valahol a sötétben. És akkor én nekem eszembe jutott ez a jó tervem, hogy én majd milyen jó apuka leszek, és nem cáfoltam meg őt, nem mondtam azt, hogy ne beszélj meg hülyeségeket, vagy ilyesmi, ahogy ezt kellene, hanem egyszerűen azt mondtam neki, hogy nem, a néni kint marad, és szépen bementünk a házba. Ennek gyakorlatilag egyenes folytatása volt az, amikor ugyanezen fiam 10 éves kora környékén látott egy lapátos fickót az ajtó mellett. És akkor megint arra kellett gondolnom, hogy cáfoljam-e meg a gyereket, hiszen nincs ott senki, de hát ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy van-e ott valaki, vagy nincs, úgyhogy megegyeztünk abban, hogy majd ne nézzen oda, vagy ilyesmi, és akkor szépen lassan megjött az az ötlet, amihez már voltak terveim, ugyanis én már nagyon szerettem akkoriban ezeket a Libabőr könyveket, és a gyerek is rendszeresen olvasta. Tehát volt egy kapu e felé az enyhén borzongató könyvek felé, és majd a borzongásra szeretnék külön visszatérni, mint szóra és kifejezésre és jelentésére. Szóval megegyeztünk abban, hogy tényleg állott egy fickó az ajtónál, és ez viszont hozott nekem egy jó ötletet, ennek a könyvnek az ötletét, és végül ez az egész egy olyan dologba torkollott, hogy én minden nap megírtam 2 fejezetet, este felolvastam neki, és szépen mire a regény végére értünk, már nem állt ott a fickó, csak néha. Minden esetre a lényeg az, hogy valahogy feldolgoztuk ezt, megbeszéltük ezt, egy érdekes történetet kanyarítottunk ki belőle. És ez a valós megszületési története ennek a könyvnek, de kapcsolódik egy olyan korú gyerekhez, amilyen korú gyerekeknek egyébként szól is a történet.
És ez azért nagyon csodálatos szerintem, nagyon szeretem ezt a történetet, mert hogy 2 dolog történik benne, az egyik az az, ami szerintem gyerekeknél nagyon fontos, hogy az ő életkori félelmeikkel, vagy a szorongásaikkal muszáj nekünk is bánni, vagy egyrészt ki kell bírnunk, és nem lehet lesöpörni egy mozdulattal az asztalról, mert az arra van szüksége a gyereknek, hogy egyrészt egy kicsit ebbe egy együtt időzzünk, de hogy én elismerjem azt, hogy ő valamiben van, ő valahogyan érzi magát, hogy ez adekvát, ez rendben van, de egyszerre nyújtsak neki valami megoldást. Tehát, hogyha azt mondtad volna, hogy nincs is ott semmiféle lapátos, vagy nincs ott a néni, akkor nem tudsz utána tovább menni és foglalkozni azzal, és segíteni őt, hogy leküzdje a saját félelmét, szorongását, hát aztán megjött egy ilyen öngyógyító folyamat. Nyilván mindenki nem tudott könyvet írni, de egyébként történetet lehet mesélni, vagy történetszövésben pedig szerintem minden szülő kompetens tud lenni, de most már ilyen könyvek segítségével is. Tehát, hogy én azért is szeretem, meg mindig így pszichológusként keresem az ilyen irodalmat, mert hogy tudom ajánlani szülőknek, mert lehet ezt együtt olvasni. Tudom, hogy ez arról szól, hogy majd ő már önállóan tudja olvasni, meg úgyis vannak megírva a fejezetek, hogy rövidek, meg tehát, hogy így könnyen olvasható, de szerintem lehet szülővel együtt olvasni. Úgyhogy szerintem ez 2 nagyon fontos dolog, hogy elismerted, és utána még ki is termeltetek egyet, amit aztán magatok leküzdöttetek. Én nagyon szépen látszik a fejlődés történet a főhős szempontjából, szóval hogy ő is ezt csinálja, hát a lapátos fickóval, aztán ugye ugye megbarátkozik, vagy közelébb, saját maga közelébe engedi, elviseli, kibírja, mint ahogy a szorongató helyzeteket is ki kell bírni. Akár csak azt, hogy ott ülni szombaton az iskolába 3 órát ma, kivéve akiket idehozott az anyukája, apukája, mert ilyen jó fejek voltak, meg szabályszegőek, de azért iszonyú kín lehet, ha csak nem valami izgalmas dolgot csinálnak.
Cél is, hogy egy ilyen könyvben végig menjünk ezeken a fázisokon, amikor a szereplő még önmagában kételkedik, amikor még nem mer szólni egy felnőttnek, amikor még ilyen vagy olyan vagy amolyan módon próbálja kezelni a dolgokat. Ez szerintem mindenki mindenféle félelmével így van. Egyébként érdekességnek mondom, hogy addigra, mire nekiálltunk a lapátosnak, addigra már az azonosított repülőtárgy UFO-s sztori címen már létezett egyébként. Tehát én már dédelgettem magamban azt a tervet, hogy lesz egy ilyen borzongató sorozatom. Ez csak gyakorlatilag olaj volt a tűzre. További terveim is vannak, már félkész, meg kész regények. Szóval a sorozat az mindenféleképpen bővülni fog. De mindig azt szeretem, hogyha valami olyan oldalról fogjuk meg a történetet, hogy még valamit azon kívül, hogy borzongunk és kalandozunk, még valamit még mesélünk magunkról. És ez megtalálható mind a két könyvben. Például, ha már az azonosított repülőtárgy az újdonság, ott azt szeretném elmesélni, az a kisebbik fiamnak írtam, azt szeretném elmesélni, hogy a virtuális világon kívül, tehát a TikTok, YouTube, PS4 Szentháromságon kívüli élet, az valójában ez a valós élet, ahol az ember lezúzza a térdét. És ezt szeretném valahogy megvilágítani neki, és hogy ezt hogy éri el. A könyv leginkább arról szól, nyilván nem a gyerekeknek, ő nekik egy kalandregény, de amit én el akartam mondani, az mindenképpen az, hogy az a külső világ, ami számukra valójában az életet jelenti, az a társaikon keresztül érhető el, a társaikkal való valós kommunikáción keresztül. Ez most én nagyon komolyan hangzott egy 10 pluszos kalandregényhez képest, de akkor is én ezt beleütöttem fakalapáccsal. És akár megtalálják, akár nem, ez benne van ebben a könyvben.
Ezen én is gondolkodtam, hogy abszolút érződik ez, a kikacsintás, de hogy vársz ettől változás, szóval, hogy egy gamer gyerek az vajon inkább fog-e szociálisan kapcsolódni, hogyha olvassa a könyvet, vagy szóval, hogy miben tud neki segíteni az olvasás?
Én nem tudok minden olvasó mellé odaülni. Tehát azt kell megérteni, hogy ha ő eljut oda, akkor eljut. De nem biztos, hogy most jut el. Én előadásokat tartok az olvasásról, tanulásról, művészetekről országszerte. Közel 1000 előadást megtartottam, de abban dédelgetni magát az embernek, hogy onnantól aztán minden gyerek olvas, hogyha már engem látott, ez egy marhaság. Úgyhogy én azt találtam ki magamnak, hogy ha minden előadás után átlagosan egy gyerek többet olvas, mint előtte, akkor az már valami. Most nálam ez közel 1000 gyereket jelent 6 év alatt, ami szerintem már azért egy akár érzékelhető sokaságot is jelenthet. Itt is így vagyok vele, hogy impulzusok vannak a könyvben, impulzusokkal kommunikálok az előadásokon is, van benne egy érdekes gondolat, ami megragad. Aztán ki tudja, mikor jön elő. Lehet, hogy rögtön fel tudja dolgozni, és akkor átmegy labdázni a szomszéd gyerekekhez. Lehet, hogy 10 év múlva jön majd rá, hogy hoppá, ha én szeretném azt a lányt meghódítani, vagy azt a fiút, akkor nekem most egy kicsit is, és akkor valahonnan feltör belőle egy ilyen emlék. És az is lehet, hogy majd szülőként fog másként tekinteni a gyerekének a hétköznapi viselkedésére, mert valahol mélyen kapott egyszer egy információt, nem csak ebből a könyvből, nyilván majd máshonnan is, meg más előadásokról, szépen lassan összeadódik, és ez kiadhat magából valami pozitív fejlemény. De nem gondolom, hogy ez minden olvasónál megtörténhet. Azt gondolom, hogy sok olvasónál megtörténhet, ha szerette a könyvet.
De az viszont szerintem nagyon fontos, kicsit így ki akarom hangosítani, hogy van a téma, amihez nyilván a gyerek tud kapcsolódni, de közben csomó ilyen járulékos történés is van benne, ilyen például a kortárs kapcsolatok, vagy a kortárs bántalmazás, vagy szóval minden, amit egyébként egy olyan korú gyerek megél, akiknek ezek a könyvek szólnak, mert ugye pont az történik, hogy az alsó tagozat az gyakorlatilag a társak felé fordulásnak az időszaka, és itt ez van. És akkor még vannak ilyen családi történések, meg családi konfliktusok, tehát annyiféle dinamika zajlik benne, amik ilyen járulékosnak tűnnek, de szerintem nagyon is személyessé tudja tenni, meg ilyen igazivá, szóval hogy ezen keresztül így tök jól lehet kapcsolódni hozzá.
Ez mind szándékos.
Ja,
tehát egyszerűen van egy sztori, amit én nagyon szerettem volna elmondani, mert izgalmas, meg pörgős, meg élvezzük a mesélést, aztán van egy-két dolog, amit érdemes átadni, és akkor ehhez viszont a köntös már eléggé szakmai. Tehát én nagyon figyeltem, hogy ugyanolyan hosszú fejezetek legyenek, hogy minden fejezet végén cliffhanger legyen, tehát hogy hozzá lehessen szokni ahhoz, hogy igen, én negyed órát olvasok lefekvés előtt, abba egy fejezet fér bele. És abban minden este bele fog férni egy fejezet, mert direkt úgy csináltam, hogy ez így működjön, hogy könnyű legyen használni a könyvet, mint tárgyat, és könnyű legyen élvezni a történetet, mint élmény. Így van, szóval az egészet így próbáltam én összegerebézni, és elképesztően jó partnerem volt ebben Györe Bori, akit muszáj megemlítenem, mert fantasztikus szerkesztő volt, és még Dóka Péter, aki egyszerűen hihetetlen módon elfogadta ezt a stílust, és ő maximálisan támogatta a Mórán belül, tehát szóval ennek a könyvnek azért vannak még szülei a kiadón belül.
Ha már említetted a Libabőr sorozatot, na, annak elég durva a borítója ehhez képest, szóval bevallom, kevéssé találom ijesztőnek, és akkor azt tudom, hogy nem biztos, hogy a te kompetenciád, de hogy nem akartok ezen durvítani egy kicsit, hogy még borzongatóbb legyen a borító, vagy a vizualitása?
Volt ennek a borítónak egy borzongatóbb változata, tehát volt egy másik borító terv, ami a marketingnek jobban tetszett volna, most bólogat is, De ettől függetlenül aztán végül ezt választottuk, és nekem is ezt tetszett jobban. Ugyanis a Libabőrnek azért, aki olvasta fiatalon a Libabőrt, az tudja, hogy ott nem minden történet ér véget pozitívan, és sokan még felnőtt korukban is úgy gondolnak vissza egy-egy gyerekeknek szóló történetre, ami szerintem már lehet, hogy túlzás. De ebben a könyvben ez a veszély azért nincs. Tehát ennél azért ez sokkal jobban le van kerekítve.
De pont ezért lehetne bevállalósabb a borító.
Hát, megmondom őszintén, hogy még így is van egy csomó szülő, aki nem meri megvenni a gyermekének a könyvet. Tehát itt azért van egy ilyen ellentmondás.
Ne féljetek, szülők, vegyétek meg be.
Van itt egy ellentmondás, hogy a felsős gyerekek a legkevésbé olvasó réteg ma Magyarországon. Én ezt így tudom. Tehát még a gimnazisták is többet olvasnak, mint a felsősök. És közben pedig még a felsősök még mindig gyerekkebbnek vannak kezelve annál, hogy a szülő féljen mondjuk megvenni egy olyan könyvet, aminek úgy kezdődik a fülszövege, hogy a bejárati ajtónál ott áll egy alak. Tehát, hogyha ő ezt parásnak érzi, akkor már ettől még, tehát egy fölsőst még simán meg akar óvni a szülő. Egy 15-16 éves gimisnél már nem ekkora para egy ilyen könyv, de még a felsősnél sokkal jobban. Tehát mondom, konkrétan találkoztam olyan esettel, amikor igen, de azért a szülőn láttam, hogy ő inkább parázik, hagyjuk ezt, olvassunk inkább valami mást.
Hát erről van szó, hogy ő parázik, és akkor már úgy is elkéstél, mert ő már belerakta a gyerekébe a szorongás, szóval lehet, hogy lehet kicsit őket terelgetni. Nem, na mindegy, ez inkább ilyen szubjektív, hogy én elbírnám, és igen, hogy olyan koherens lenne nekem ezzel. Na, de hogy mi van a testrablós témával? Az hogy jött?
Az azonosított repülőtárs?
Hát igen, hogy miért nem vámpír, vagy zombi?
Én azt találtam ki, Stephen King könyvében olvastam, hogy amikor ő befutott a Carrie-vel, akkor utána különböző ilyen alaptémákat vett elő, és írt vámpíros, meg zombis, meg mindenféle könyvet, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ő nem állt neki, és fú, most valami óriási, egyedi, nem tudom micsodát, akkor kitalálunk, és ezen görcsölünk hónapokig, hanem fogott egy standardet, és azt mondta, hogy ja, akkor szerintem ilyen egy zombis történet. És én most ezzel a sorozattal kicsit így vagyok. Tehát azt mondom, hogy ja, hogy akkor szellem van a lakásban, akkor csináljunk egy szellemes történetet, és nem gondolkodom azon, hogy ezt mások hogy csinálták meg, vagy ilyesmi. Én hogy képzelem el, és szerintem ilyen egy mostani ifjúsági szellemes történet. És ugyanez volt az azonosított repülő tárgyal, hogy én már sok szifit írtam, tehát én felnőtt szifi novellákkal azért már megjelentem itt-ott, és mindig is akartam szifit írni, és volt ez az egy alapötlet, hogy megáll egy UFO Liverpool felett, ott áll 3 órát, aztán eltűnik. Nem csinál semmit az ég adta egy világon, de a puszta jelenlétével megváltoztatja a világot. És megváltoztatja az emberek gondolkodását, gyakorlatilag az egész univerzumról, mindenről. Ez egy tök izgalmas gondolat. De mi van akkor, ha nem tűnnek el végleg, hanem mégiscsak történik valami, és gyakorlatilag a szereplőnek a lehetősége abból fakad, hogy az ő szülei beszélgetnek egymással a konyhában. És az anyukája, aki egyébként iskolapszichológus.
Nagyon szerettem ezt a részt.
Ő neki van egy felvetése, ami bolondságnak tűnik, de az ő tudásával, ugye a Sherlock Holmes-i gondolkodással, ha minden valóságosat kizárunk, vagy minden valódit kizárunk, akkor utána már, ami marad, az már csak az igazság lehet. És ő valahogy egy ilyesmi gondolkodással megállapít valamit, ami a gyermekének, a főszereplőnek egy elindult egy gondolatot. És ez, hogy elindul egy gondolat, egy kételkedés, egy lehetőség a fejében, ez segíti őt hozzá azon, hogy ő ne csak egy tudattalan valaki legyen az elrabolt állapotában, nem akarom szétszpoilerezni a könyvet, hanem ő túl tudjon lépni ezen az állapoton, és így belekerül egy olyan helyzetbe, ami tőle elképesztően idegen, hogy másokkal kell kommunikálni, mert ugye egyedül nem tudja megoldani a helyzetet, és muszáj valakivel szóba állni, és ő neki ez nem szokása. És innentől kezdve, és akkor erre még jön rá még a testcserés bolondozás, tehát valójában, elég nehéz helyzetbe hozom ezt a srácot most, hogy így végig gondolom. Igen, szóval neki nagyon nehéz dolga van a regény első egyharmadában felében, de ez volt az alapötlet lényege.
Mint egy kamasznak, szóval, hogy kicsit úgy kapcsolnám a mesékhez is, hogy mesékkel is dolgozom. Szóval mind a két könyvben ebben is ott van egy fejlődés történet, meg egy felnövés, szóval, hogy még így is illeszkedik a kamaszkorhoz, kiskamaszkorhoz, hogy ez azért úgy kicsit úgy megtalálni a helyem a világban, ami nem fog azért sikerülni, mert ahhoz még kell idő, de hogy ezek a szereppróbálgatások, meg a kortárs kapcsolatokban való eligazodás, meg a családi ramazuriban, meg a világban azért ezeket mind feszegeti. Tehát életkorilag így passzol hozzájuk.
Én saját magamra úgy emlékszem, hogy 11-12 éves koromban nekem már nem lehetett megmondani semmit. Én már pontosan tudtam, hogy mit akarok, merre megyek. Nem is nagyon szerettem, hogyha ebbe beleszólnak a szüleim. Nem is nagyon szóltak bele innentől kezdve, mert látták, hogy önjáró vagyok, és tettem a dolgom. És akár mekkorát változott a világ, mert nagyon nagyot változott a világ. A mi időnkben még nemhogy internet, telefon se volt, csak ha valakinek volt egy ismerőse, akinek volt egy ismerőse, akinek volt egy ismerőse, nekünk nem volt. De attól függetlenül, hogy ekkora információ áramlás van most a 30 évvel ezelőtti, de régi gyerekkoromhoz képest, maga a gyereknek az öntudatra ébredése, az, hogy ő már 11-12 évesen nem tudni akarja, tudja, hogy ő mit csinál, ez nem változott semmit. Ehhez viszont sokkal több lehetőségünk van mankót nyújtani. Régen legyintettünk egyet, aztán nehogy már azt hitt, hogy felnőtt, vagy valamilyen marasággal elhesegették az emberek, és ezzel le volt tudva. Sokkal több öntudat, sokkal több önbizalom kellett ahhoz, hogy az ember, teszem azt, kiskamasz korában már tényleg létrehozzon valamit, vagy tovább lépjen a saját gondolataival. Ezek a könyvek nyilván abból táplálkoznak, amire én emlékszem, és mivel történetesen pont van otthon egy 11 meg egy 12 éves fiam, ezért nyilván az ő velük való kapcsolattal is, meg hát történetesen pont találkozom néhány ezer hasonlókorú gyerekkel is évente különböző előadásokon. Hát azt gondolom, hogy van elég tapasztalatom erről a közegről, erről a korosztályról, hogy a saját nyelvükön próbáljak írni nekik a gyakran föl sem fedezett saját problémáikról.
Ja, ez abszolút érződik. És azt nézem, hogy elég kevés időnk maradt, és beszéltünk arról is, hogy kinyitnánk a kört, hogy nehogy valakiben valami benne ragadjon.
Tegyük meg.
Szóval, ha bárkinek kérdése van, vagy csak így elmondana valamit, ide kapcsolódna, akkor bátran.
Ez most egy jó lehetőség, tehát szeretném felhívni rá a figyelmet, hogyha valaki ebbe most belekérdez bátran. Balázs, megy a mikrofon. Podcast készül, tudod, most hallani kell. Víg Balázs író.
Most olvasóként kérdezném, hogy a kéziratnak esetleg volt egy durvább verziója, amit egy kicsit meg kellett nyesegetni, pont azzal kapcsolatban, mint a borítóról is kérdeztetek?
Nem.
Nem volt?
Nem volt, és elképesztően Köszönöm. Nem nyesegettek a regényen a szerkesztők, hanem szépen lement úgy, ahogy meg volt írva. Én menet közben végig figyelek arra. Tehát kitalálok egy jelenetet, ami lehet, hogy mondjuk erősebb, De mindig ott lebeg a szemem előtt, hogy ki fogja olvasni. Tehát én tipikusan az a író vagyok, aki végig a szeme előtt tartja a közönséget. Tehát én pontosan tudom, hogy ez 10-15 éves gyerekeknek fog készülni, én nem lépem át ezt a határt. Nem is akarom, nincs is értelme, funkciótlan lenne. Nem szolgálná a történetet. Köszi.
Én is hiszek szellemekbe, és szerintem tényleg van egy szellem nálunk, mert egy párszor villogott a lámpám a szobámba, bla bla bla. Szóval egy kicsit hiszek nagyjából a szellemekben. Csak ennyit akartam mondani.
Ha szeretni fogod a lapátos fickót, neked írták.
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni, hogy ha már szabad spoilerezni, mert úgy hallottam, hogy szabad, hogy milyen történetek vannak még a fejedben, milyen zsánerek, és milyen hosszúra tervezed ezt a sorozatot? Ez kicsit azért is érdekes, hogy mi mindenen kell szerinted végvezetni ezeket a kiskamaszokat?
A könyvek azért nem ennyire speciálisan minden egyes kamasz problémára egyesével ráültethető dolgok. Ez inkább úgy megy, hogy van egy történet, a történetnek az elmesélése a lényeg, meg a hogyanja, és közben pedig a szereplők szembe találkoznak különböző olyan problémákkal, amikkel egy igazi szereplő is szembe találkozhat. Egy példát gyorsan, a következő könyvem ebben a sorozatban egy párhuzamos univerzumos alapú történet lesz, tehát ott egy tükrön, egy talizmán segítségével fog egy lány átlépni párhuzamos univerzumokba, és ott azzal kell szembesülnie, elsőre mondjuk olyan egyszerű dolgokkal szembesül az ember, hogy meg se figyeli, hogy például milyen színűek az erkélyek a saját környezetében, és amikor fel kell idéznie, hogy én most itthon vagyok, vagy egy másik világban, akkor már ez az egyszerű dolog sem egy olyan könnyen, és utána pedig ugye egyre szigorúbb világokba érkezik, haza kell jutnia, ez a kalandregény része, de mindig, amikor találkozol egy általad ismert emberrel, aki másként viselkedik, mint ahogy eddig viselkedett, az mindig kinyit valamit, hogy őt föl tud térképezni, hogy a saját reakcióidat is ugye elkezdett figyelni, és ez már is kinyit egy újabb dobozt, és eztről nagyon szeretek most írni. Úgyhogy Frida kalandozik össze-vissza, még a 13. században is megfordul, hogy megjavítsák a talizmán, elképesztő érdekes világokba érkezik, és ez egy csomó minden lehetőséget nyújt nekem, hogy meséljek Fridáról, vagy hát ő meséljen önmagáról. A következő pedig egy időhurkos, mondom, sima paneleket fogok, és megvalósítom. Ez egy tündérmesének a vége lesz. Direkt elmondják a szereplőnek, hogy ne lapozzon a végére a regénynek, de ő ezt megteszi, ezért elolvassa az utolsó fejezetet. Ez lesz a könyv címe, hogy utolsó fejezet. Minden fejezetnek az lesz a címe, hogy az utolsó fejezet, és ezért minden fejezetben ugyanaz fog történni. Úgy fogom megcsavarni a dolgot, hogy a szereplő minden egyes fejezetben egy másik szereplő bőrében éli túl azt a jelenetet, amikor le kell győzni a sárkányt, és meg kell menteni a királylányt, de közben még mennyi minden történik, és végig kell az összes fejezeten menni, hogy a teljes történetet megkapjuk. Már most imádom írni, itt körülbelül 5 mondat van belőle. Annyi a lényeg, hogy itt pedig azt fogom nyilván bemutatni a gyerek szempontjából, hogy a vele szembe álló szereplő bármilyen módon viszonyul hozzá, ha ő már volt az ő bőrében is, az megint más megvilágításba kerül. Szóval szerintem ezek mind érdekes témák, ezt a világ végéig lehet csinálni, de gyakorlatilag csak a mórám meg a fogyásokon múlik, hogy milyen hosszú lesz ez a sorozat, vagyis nem fordítva mondtam, bocs. Csak a fogyáson és a mórám múlik, hogy milyen hosszú lesz ez a sorozat, úgyhogy majd kiderül. Köszönöm a kérdést.
Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és akkor te most dedikálsz.
Nagyon köszönöm, Krisztina, hogy itt voltál velem.
Köszönöm én is.
Köszönjük szépen.
És mi is nagyon köszönjük a beszélgetést Kovács Attilának, azaz Holden Rose-nak és Per Krisztinának is. Így van, hogyha van önöknél nálatok kötet, akkor a színpadon megtaláljátok még a szerzőt egy-egy aláírás kedvéért. Köszönjük, hogy itt voltatok.